Bálványt abból fogunk olvasni. 7. ének, 2. fejezet, 10. vers. Fejezet címe: Hiranyag a sikú, a démonok fejedelme.
Távadjátam, uvam, jújam.
Dhammakshatra-samevitam.
Dhammakshatra-samevitam.
Sudayadvam tapo yajna.
Svajaya vrata dhanina.
Szigorú fogadalmakat tesznek.
És adományozom.
Végezzetek mindenkivel, aki így él.
Végezzetek mindenkivel, aki így él.
Istenben elmesél a Prabhupád magyarázat. Hiranyakasipu fő célja az volt, hogy megzavarja a félisteneket. Figyeljetek a hosszú magyarázat. Úgy tervezte, először az Úr Vishnut pusztítja el, hogy az ő halálával a félistenek is automatikusan elveszítsék erejüket, és elpusztuljanak. A másik terve az volt, hogy a Föld bolygó lakóit zaklassa. A Föld és a többi bolygó lakóinak békéjét és jólétét a brámanák és a ksatriák tartották fenn. Az Úr így szól a Bhagavad Gita-ban, 4.13. Csaturvarnya, Majásistan, Gunakarma, Vibhágasana. Az anyagi természet három kötőereje és a rájuk jellemző munka szerint az emberi társadalom négy osztályát én teremtettem. Minden bolygón más élőlények laknak, de az Úr azt javasolja, különösen a Föld bolygóra vonatkozóan, ahol az emberi lények élnek, hogy a társadalmat négy varnára kell osztani. Brahmanákra, ksatriákra, vajsjákra és sudrákra. Mielőtt az Úr Krisna megjelent a Földön, a Földet a brahmanák és a ksatriák vezették. A brahmanák kötelessége a szamara, a békés természet, a dama, az önfegyelem, a titiksa, a türelem, a szatya, az igazmondás, a saucsa, a tisztaság, és az ágyama, az egyszerűség, fenntartása. Valamint az, hogy tanácsot adjanak a ksatria királyoknak azzal kapcsolatban, hogyan uralkodjanak az ország vagy a bolygó felett. A brahmanák utasításait követve a ksatriáknak a lemondások és áldozatok végzésére, a védák tanulmányozására és a védikus elvek követésére kell buzdítaniuk az embereket. Gondoskodjuk kell arról is, hogy a brámanák, a szanyászik és a templomok kapjanak adományokat. Ilyen a brahmanikus kultúra Istennek tetsző elrendezése. Az emberek hajlanak arra, hogy jagjákat végezzenek, mert másképp nem múlik elegendő esély. Jagják, babati, parcsanyaha. És ez akadályozhatja a termelést a mezőgazdaságban. Parcsanyák, a szambaba. A brahmanikus kultúra bevezetésével tehát a ksatria kormánynak gondoskodnia kell róla, hogy az emberek jagját végezzenek, hogy tanulmányozzák a védákat, valamint hogy adományokat adjanak. Így módon az emberek könnyedén hozzájuthatnak mindahhoz, ami az életükhöz szükséges, és a társadalom életét sem zavarja meg majd semmi. Ezzel kapcsolatban az Úr Krisna a Bhagavad Gita-ban 3.12 azt mondja. Isten bhogán hívó dévá, dászvetté jagja bávitá, Tajdattán apradájaim jó, jó munté, széna éme szaha. Ha a különféle életszükségetekről gondoskodó félistenek elégedettek a jagja áldozat végzésével, ellátnak majd benneteket mindennel, amire csak szükségetek van. Ám minden bizonnyal tolvaj az, aki úgy élvezi ezeket az adományokat, hogy nem ajánlja fel viszontlátásképpen a félisteneknek. A félistenek az ellátásról gondoskodó felhatalmazott ügynökök, akik az Istenség legfelsőbb személyisége, Vishnu nevében végzik dolgukat, ezért elégedetté kell tenni őket az előírt jagják bemutatásával. A védák különféle jagjákat írnak elő a különféle félistenek számára, de végső soron mindent az Istenség legfelsőbb személyiségének ajánlunk fel. Aki nem érti meg, hogy ki az Istenség legfelsőbb személyisége, annak azt ajánlják, hogy a félisteneknek mutasson be áldozatot. A különféle anyagi tulajdonságokkal rendelkező embereknek a védák különféle jagjákat javasolnak. A különféle félistenek imádata ugyanezen az elven az eltérő tulajdonságokon alapszik. A húsevőknek például ajánlatos káli istenét imádniuk, az anyagi természet rettenetes formáját, és állatokat kell áldozniuk az isteni előtt. De akik a jóság kötelében vannak, azoknak Vishnu transzcendentális imádatát javasoljuk. Végső soron minden jagjának az a célja, hogy az ember fokozatosan transzcendentális síkra emelkedjen. Az egyszerű embereknek legalább a pancsa mahájagjaként ismert 5 jagját el kell végezni. Tudnunk kell azonban, hogy mindazzal, amire az emberi társadalomnak szüksége van, az Úr félisten ügynökei látnak el minket. Senki sem képes létrehozni ezeket. Nézzük meg például az emberi társadalom táplálékát. Ide tartozik a jóság kötelében élők számára a gabona, a gyümölcsök, a zöldségek, a tej és a cukor, a nem vegetáriánusok számára pedig az olyan ételek, mint a hús. Az ember egyiket sem tudja előállítani. Aztán vegyük például a hőt, a fényt, a vizet és a levegőt, amelyek minden szinten életszükségletek. Az emberi társadalom egyiket sem tudja létrehozni. A legfelsőbb úr nélkül nem lehet bőséges napfény, holdfény, eső vagy szél, és ezek nélkül senki sem lehet. Nyilvánvaló, hogy az életük attól függ, amit az Úr ad nekünk. Még ipari vállalkozásainkhoz is számtalan nyersanyagra van szükség, például fémre, kénre, igajra, mangára és sok más egyébként összetesen tudom. Mindezzel azok üdökei látnak el minket, azzal a célnal, hogy megfelelően használjuk fel őket, és így épek és egészségesek maradjunk, hogy elérhessük az önmegvalósítást, ami az élet végső céljához vezet, ahhoz, hogy megszabaduljunk a létrehívott anyagi küzdelemtől. Ezt az élet célt a jogják bemutatásával érhetjük el. Ha megfeledkezünk az ember élet céljáról, és csak elfogadjuk, és az érzékkielégítésünkre használjuk az Úr mindegyeinek ajándékait, valamint egyre jobban belebonyolódunk az anyagi létbe, noha a teremtett világ nem erre való, kétségtelenül tolvajokká válunk, és ezért az anyagi természet törvényei megbüntetnek bennünket. A tolvajok társadalma sorsán nem boldog, mert a tolvajoknak nincs élet célja. A durva anyagi felfogású materialista tolvajok életének nincs végső célja. Csak az érzékkielégítéssel foglalkoznak, és fogalmuk sincs arról, hogy hogyan kell jogjákat végezni. Az Úr Csétanya azonban bevezette a jogja végzésének legkönnyebb folyamatát, a szankrita jogját, amit bárki bárhol a világon végezhet, ha magáévá teszi a Krisna tudat elveit. Hiranyakasipu arra készült, hogy megölje a föld lakóit, hogy ne legyen több jogja, és a félistenek ez aktatás miatt automatikusan elpusztuljanak, amikor az Úr Visnu jogja is van elpusztul. Ilyen démonikus terveket forgatott a fejében Hiranyakasipu, aki nagyon jól értett az elfinetetteket. Omagyanti ramisya gyanjana chashtu-ramita-vila-tasva-shri-gura-ve-namaha chashi-krishna-chetanya-ramuri-jananda shri-advaita-gratha-shri-asani-gura-bhakta-vinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama az Úr Visnu. És akkor hát ez jellemző ugye a démoni természetre, hogy általában egy démon akkor teljes testtudatba él, és azt gondolja, hogy a családtagja és minden, ami hozzátartozik, az minden, ami a testhez kapcsolódik, az övé. És ezért nagyon hát nagyon kibukott, így fogalmazott neki Bakta szlengbe, hogy nagyon kibukott Hiranyakasipu, nagyon dühös lett, és rögtön amúgy is már az ellensége volt az Úr Visnu, tehát már eleve úgy gondolt az Úr Visnura, mint az ellensége, de akkor így még dühösebb lett rá, és akkor mindenképpen akarta pusztítani. Ugye félistenek, démonok, ők mindig harcolnak egymással, mindig van köztük egy ellentét. És akkor, igen, szóval amikor valaki egy ilyen démonikus mentalitással rendelkezik, annak az egyik jellemzője az, hogy azt gondolja magáról, hogy ő Isten, vagy ő hatalmasabb, mint Isten. Vagy azt gondolja Istenről, hogy Isten nem létezik, vagy Isten egy közönséges halandó. Szóval itt láthatjuk Hiranyakasipu példájából is, hogy ő ugye ennek a ateista felfogásnak az egyik képviselője, Hiranyakasipu. Szóval, hogy ő úgy gondolkozott Visnuról, hogy csak egy hatalmas valaki, akit a félisteneknek a vezére, akit nekem el kell, hogy pusztítsa. És akkor az volt a terve, ugye, itt nyíltan beavat minket a titokba, hogy akkor lejön ide a földre, leküldi ide a démon katonáit, és akkor tegyék tökre a brahmanikus kultúrát. Mert ugye, ahol van brahmanikus kultúra, az azt jelenti, hogy ott imádják az Úr Visnut. És ugye ő meg akart szüntetni minden ilyen helyet, ahol az Úr Visnunak az imádata folyt. Igazából el akarta lehetetleníteni az Úr Visnunak az imádatát. Úgy többében eszembe jutott, így a versre kapcsolatban, hogyha... Hát az egyik dolog az az, ugye, hogy egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy szóval itt a különféle jakjákról beszélni, és a Prabhupád arról, hogy itt van a földbolygó, és akkor a földbolygón még beszél arról, hogy minden bolygón más élőlények laknak. És itt azt mondja, hogy a Krisna ugye létrehozta ezt a valmásról, négy osztályra osztotta az emberi társadalmat, és azt mondja, hogy ez különösen a földbolygóra vonatkozik. Tehát az Úr azt javasolja, különösen a földbolygóra vonatkozóan, ahol az emberi lények élnek, hogy a társadalmat négy valmára kell osztani. Tehát itt Prabhupád arról beszél, hogy ez itt a földbolygóra vonatkozik, ez a négyes felosztás az emberi lényekre igazából. És akkor más bolygókon laknak másfajta élőlények, és akkor ők lehet, hogy valami másfajta felosztásban élik a társadalmi életüket. De nekünk, ugye el kell fogadnunk, hogy most emberi testben vagyunk, és itt vagyunk ezen a földbolygón, akkor nekünk így kell ezt az utat kell követnünk. És akkor itt szó van arról, hogy hogyan épül fel ez az egész rendszer. Erről nem fog beszélni, mert úgyis rengeteget hallunk erről. Mindenki tudja, kívülről, satriák, brámanákba is jár, sudrák. Mindenki tudja, hogy melyik varnának mi a feladata. Szóval erről nem fogok külön beszélni. Inkább átkövelik itt arra a pontra, ami itt a különféle élet szükségletekről szól, és a félistenekről. Ugye beszélik arról Prabhupád, hogy vannak ezek a víz, levegő, különféle anyagi elemek, az élelem, szóval vannak ezek a dolgok, amik az életünket tartják fenn. Szóval, hogy ezek nélkül nem tudunk élni. Ha ezeket nem kapjuk meg, akkor nem tudunk élni. Ez így több dolog is ilyenkor eszünkbe juthat. Nekem az első, amire ilyenkor szoktam gondolni, az az, hogy mennyire nem vagyunk függetlenek. Szóval általában azt gondoljuk magunkról, hogy függetlenek vagyunk, szabad vagyunk, ugye ez van a mai világnak a nagy
hogy hívják ezt?
Hát illúziója, de nagy ilyen. Igen. Szóval, hogy szabad, legyél szabad. Légy szabad. Csinálj. Ami nagyjából azt jelenti, hogy ne foglalkozz semmi szabályra, csak csinálj, amit éppen az elméd diktál. Szóval ezt jelenti. De láthatjuk ezt a dolgot, hogy nem tudunk szabadok lenni. Szóval, sokszor szoktam ezt a példát mondani, nekem volt otthon ilyen akváriumban, nem tudom, hogy volt-e, szóval tartottam ilyen kis állatokat, és ugye amikor van valakinek otthon egy hörcsöke, vagy egy hala, vagy egy aranyhala, vagy bármilyen élőlénye, akkor ugye az az élőlény az ő gondoskodásától függ. Szóval, hogyha bevonod a szegény zárba a kis üveg kalitkába, hogyha nem táplálod, nem az neki élelmet, akkor ugye el fog pusztulni. És mi hasonló helyzetben vagyunk itt az anyagi világban, szóval ez egy ilyen jó, és nem azt mondom, hogy tartson mindenki akváriumot otthon, de hogy ebből úgy szóval mindenből lehet tanulni, és akkor ez egy nagyon jó példa erre, hogy mi is csak egy ilyen, hát a mi akváriumunk az itt a földbolygó, vagy a mi teráriumunk, és akkor itt élünk benne, de megkapunk minden olyan dolgot, amire szükségünk van ahhoz, hogy életben maradjunk. Volt olyan, hogy kinek volt akvárium otthon? Vagy bármilyen ilyen hörcsöge, vagy bármilyen élőlény, nem csak halak. Jó. És mi volt olyan, hogy mondjuk így elhasználtátok a takarítását, vagy a szeketés, vagy
bármilyen?
Hát akkor lehetett látni, hogy annak mi volt az eredmény. Én emlékszem, mikor úgy volt olyan, hogy így, hát így elhalasztottam, és akkor az akvárium az már érződött volt, így nem lehetett belátni. Szóval ez történik, ez a dolog a mi részünkről, mint feltételekhez kötött lelket, mi sajnos hajlamosak vagyunk erre. De láthatjuk, hogy az Úr ő mindig adja az élelmet, mindig ellát minket mindennel, szóval ott nincsenek ilyen problémák. Ugye Vishnu, ő a fenntartó, szóval az, aki fenntartja az univerzumokat, ő az, aki fenntartja a létünket, minden élőlénynek a létét. Srila Prabhupád beszél erről az egyik magyarázatban, hogy az Úr ő gondoskodik minden élőlénynek az élelméről. Még a pici hangyától elkezdve a hatalmas, vagy elefántig. Szóval minden élőlény megkapja minden nap az élelmét. gond az inkább azzal van, ez a démonikus mentalitással, amit hiranyagosítunk is képvisel, aminek az alapja az irigység, hogy akkor irigyek leszünk, élvezni akarjuk ezeket a javakat a magunk részére, és akkor, ahogy itt mondja Srila Prabhupád, tolvajokká válunk. Szóval azt gondoljuk, hogy itt a világon minden az értünk van. Aztán ez már eleve egy nagyon bukott gondolat, mert rajtunk kívül az a baj, hogy a többi 9 milliárd ember is ugyanígy gondolja, és akkor ott akkor már rögtön kezdődik egy ilyen, hát ott kezdődik el az, amiről itt szó van, hogy a létfenntartásért folyó küzdelem. Szóval akkor ott elkezdődik ez a küzdelem, amikor az erősebb ugye elveszi a gyengéktől a javait, és akkor így szenvednek az élőlények, így okoznak egymásnak szenvedést. És akkor mi a legegyszerűbb dolog ilyenkor? Akkor legegyszerűbb azt hirdetni, hogy valójában minden szenvedés Isten miatt van. Szóval egy hiranyagosító akkor azt mondja, hogy igazából minden rossz, ami történik a világban, az a brámanák miatt van. Amiatt van, hogy itt vannak a Visunak a hívei, akik csak ingyen élők. Ugye van ez a történet Véna királyról, nem tudom, hogy kiolvastam el a Bhágavatamban, és akkor Véna király hát mikor megszületett már, akkor hát egy ilyen nagyon rossz születés volt. És amikor már megszületett, akkor kisgyerekkorában már a játszótársai menekültek előlem, megölte őket, akkor kiabáltak, hogy jön Véna. Szerintem pár éves kisgyerek volt, és már akkor ilyen borzasztó dolgokat bűvelt. És amikor az apja már nem bírt ezt ránézni, tehát így bűvel a fiam, és akkor inkább úgy látta, hogy hát ahogy úgy ezt a dolgot, ezt így itt kell hagyni, és akkor ott vett az egész családot, a birodalmat, és akkor bánatába elmúlt az erdőbe. És akkor Véna került a trónra. És akkor Véna, ő ugyanezt csinálta, mint Hiranyagasipú, hogy akkor elkezdte így pusztítani a brahmanikus elveket. És akkor elkezdte szidni a brahmanákat, és azt mondta, hogy ti csak olyanok vagytok, mint a prostituáltak, mert csak így éltek a társadalmon, és akkor nem végeztek semmilyen munkát, de közben meg elvárjátok, hogy kapjatok valamit, szóval titeket csak így fenntartunk. Ezt ugye szankirtanon nagyon sokszor úgy az arcba lehet kapni, hogy hát így nem is dolgoztok, és ami hasznosat nem csináltak a társadalomnak. És lehet, hogy kívülről ez úgy néz ki, a kívülről csak annyit látnak az emberek, hogy ilyen lepedőbe öltözött figurák szaladgálnak össze-vissza a parkolóba, és akkor mindenkit szaklatnak, hogy adjon valami adományt. De igazából, hogyha ezt a magyarázatot jobban megértjük, akkor itt az történik, hogy mi lefoglaljuk az embereket, hogy végezzenek jagját. Ők nem tudják, nem tudnak arról, hogy létezik Isten, nem tudnak arról, vagy lehet, hogy tudnak, lehet, hogy nem, de nem tudnak arról, hogy jagjákat kell végezni Istennek. És akkor így mi, vagy ti, bakták, akkor ti kimentek minden nap, és akkor próbáljátok lefoglalni őket valamilyen módon, hogy tudjanak jagjákat végezni. És ugye úgy is lehetne mondani, hogy a tolvajoktól beszedjük az adót. Amikor amikor valaki nem fizeti az adót, akkor ugye mi történik? Akkor jönnek az adószedők, és akkor beszedik azt. Szóval igazából szankirtanosok ezt csinálják, szóval a Vishnunak az adószedői, és akkor beszedik azt az adót, amit aztán jagjaként fognak felajánlani. Ez is egy érdekes dolog, ami visszatérek egy kicsit erre a táplálékra, vagy azokra az élet szükségletekre, hogy a fény, víz, levegő, a hő. Szóval Krisna adja mindezeket. Aztán persze ilyenkor megint akkor, ha most ateistákkal leülnék vitatkozni, akkor ők ugye azt mondanák, hogy hát az ember az felfedezte az elektromosságot. Szóval, úgyhogy Isten adja, hát nem is tudom. Már jóformán nap nélkül el vagyunk, szóval már nem tudom, a föld alattunk termeszteni növényeket, akkor hatalmas sportcsarnokokat tudunk megvilágítani. Olyan nagy reflektorokkal, amikor olyan, mint a nap. Szóval már minden tudunk. tudunk csinálni, kiadja a hűt, ugye? Ugye Magyarországon ez egy örök téma, hogy akkor a hű az, nem tudom, Oroszországból jön, vagy Ukrajnából jön, vagy hol szól, hogy igazából a meleget azt más országból kapjuk. És az akkor, most nem mondok neveket, de különféle démonoknak a irányokasító jelenkori képviselőjének a kénye kedvére kapunk hőt, vagy nem kapunk hőt. De valójában ezek a dolgok, ezek mind jönnek automatikusan, jönnek maguktól. Szóval ezeket Vishnu adja, mert minden jön ugye az a hő az a földgázból jön, de a földgáz az honnan jön. Szóval ki teremtette a földgázt, hogy került oda bele a földben. Ugye egy Prabhupád, ő gyógyszerész volt, és akkor úgy értette a kémiához, itt említ különféle elemeket, akkor is van. Fémre, kénre, higanyra, mangára, sok más érdekeztetlen dologra van szükség az ipari vállalkozásokhoz. Szóval már eleve ahhoz, hogy mondjuk építsünk egy hőerőművet, akkor ahhoz mennyi minden dologra van szükség, mennyi elemre van szükség, csak ahhoz, hogy egy hőerőmű felépüljön. De aztán sajnos az ostoba társadalom, ostoba emberei, akik követik a ostoba vezetőket, akkor ők azt gondolják, hogy ez tőlük jön. Ezt szoktam mondani, de ezt éppen szeretem nagyon, hogy akkor azt gondoljuk, hogy az elmitől jön az állam, vagy az émásztól, vagy a tigásztól, vagy a nem tudom még kitől, és akkor nekik fizetjük az adót. Amivel még nem lenne probléma magával a rendszerrel, hogyha az az adó, tehát az a pénz, az a legesleg végén, akkor az eljutna. Valami nagy áldozat lenne belőle, igen. Akkor a végén ide jönne a országoknak a miniszterelnöke, és akkor itt szépen ott becsúsztatná így az összeget, hogy a kis lábikóba. Akkor ennek úgy lenne valamiféle haszna. Hát nem valamiféle, hanem akkor lenne az egyetlen haszna. És akkor itt mondja Prabhupád, hogy a tolvajú társadalom sosem lehet boldog, mert a tolvajoknak nincs életcím. Szóval ebből lehet látni, amikor valaki csak az érzékkielégítésért él, és mindent csak a saját érzékkielégítésével használ, az azt jelenti, hogy ugye, hogy testudatban van. Szóval akkor biztosak lehetünk benne, hogy valaki testudatban van. És amikor ilyen testudatban van valaki, akkor ez nem adhat, akkor nincs életcím. Mert ugye, mi az élet cél ebben a világban, hogyha testtudatban van valaki?
Élvezni.
Érzékkielégítés, élvezni. Csak a pillanatnyi boldogságot, ha éppen mindegy, hogy mikor, mindegy, hogy hol, csak valahogy éppen legyen boldog, és akkor ennek érdekében tegyek meg mindent. Aztán megjön a halál, és akkor a halál pillanatában mindent elveszítünk. Nagyon érdekes, hogy ez már később lesz, csak egy kicsit így előre olvastam. Nagyon érdekes ez a fejezet. Mert itt Hiranyakasipu ugye a brahmanikus kultúrát próbál lerombolni, de utána meg elkezdi tanítani a családtagjai, mert a családtagjai ugye ők szintén zokognak és írnak, hogy akkor meghalt Hiranyaksa, és akkor elkezdi őket tanítani, és így hát teljesen így a transzcendentális tudást adják nekik. Elkezd beszélni arra, hogy mit siránkoztok, ez a test, ez csak olyan, mint egy ruha. Igazából a lélek az, ami örök, szóval később nagyon érdekes dolgok lesznek. És akkor ugye van ez, hogy akkor jagnyákat kell végezni, és van ez a maha pancsa jagnya. Erről tud valaki valamit, hogy mi az, mert én utána kerestem több helyen, és nem találtam, utalásokat találtam rá. Valaki esetleg tudja, hogy úgy konkrétan mit jelent. Olyan utalások vannak rá, a Krisna könyvben van egyszer, amikor Narada Muni megy, és akkor megnézi a 16.108 palotában, mit csinál az Úr Krisna, akkor beszél arról, hogy végzi ezt a pancsajagját, de nem írja azt, hogy mi az volt. Valamiféle tűzáltozat lehet, és azt mindenhol azt említi a Bhágavatam és Srila Prabhupád, hogy ezt azért kell végezni a családosoknak, mert az ember az, az puszta létével is mind a kettővet el. Szóval amikor a legjobban, legnagyobb erőfeszítésünkkel törekszünk is arra, hogy nekivessünk el bűnöket, de kimegyünk az utcára, nem tudom, ott a baktériumokat széttaposunk a jármán, ahogy levegőt veszünk, akkor, vagy ha főzünk, akkor a tűzbe ott is elégnek különféle élőlények. Szóval, hogy akkor így ezért kell végezni ezeket a jogját. Bocsánat, sajnos nem találtam sehol, legalább fóliumban semmi utalást nem találtam, de hogy pont mi ez, ha valamelyik utat tudja, akkor majd hosszan meg vagyunk, hogy utána lehet keresni. Szóval, de különféle jagjákat lehet akkor végezni, és annak megfelelően, hogy az emberek milyenek, tehát milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a természet három anyagi kötőerényének, milyen kombinációja van rájuk hatása, annak fényében tudnak különféle jagjákat végezni. És akkor vannak olyan élőlények, akiknek az van olyan, hogy imádják a fényisőt. Ők nem tudják megérteni, hogy kicsoda Krisna, nem tudják megérteni, hogy kicsoda az Úr Visnu, és akkor nekik az ajánlják az írások, hogy akkor ajánlják, imádják a fényisőket. Mi viszont, és akkor ugye arról van szó, hogyha imádják a fényisőket, akkor lesz eső. Tehát, hogyha végeznek jagjákat, akkor a félistenek mindent meg fognak adni ahhoz, hogy nyugodt életet éljünk. És hogyha az atmoszféra az ilyen kedvező, akkor kedvező az imádat az Úr Isten részére. Viszont most itt élünk a Kaliugában, és akkor láthatjuk, hogy ezek a, amikor itt Hiranyakasipu beszél, ugye, hogy az emberek lemondásokat végeznek, áldozatokat mutatnak be, védákat tanulmányozzák, szigorú fogadalmakat tesznek és adományoznak, szóval lehet látni, hogy ezek a dolgok úgy nem nagyon történnek. Vagy ha történnek, akkor nem abban az irányban, amerre kellene, hogy történjenek. Mert ugye, ha itt sorba megyünk, akkor lemondásokat végeznek az emberek.
Csak saját
érzek. Rengeteg lemondást végeznek az emberek. Szóval, ha megnézzük az embereket, akkor egy nappal letéve dolgoznak, pont tegnap volt, visszavittem az egyik autót, amit béreltünk, és akkor aki jött ért, az a cégnek a főnöke. És akkor a cégnek a főnökének arról szól az élete, hogy reggeltől estig megy, pedig ő a főnök elvileg, és akkor ugyanazt csinálja, mint az alkalmazottai, ide megy, oda megy, egész nap szaladgál, viszi az autókat, hozza az autókat, szóval folyamatosan van foglalva. És akkor nem is beszél az olyan munkákról, amik úgy szoktuk mondani, hogy alantas munkák, de akkor az ember az mégis úgy végzi, hogy 8-10, napi 8-10-12 órát, és akkor kap érte egy kis, valami kis bért, ahogy ugye Szam Fesztiválon mondta Csétrén Prabhu, hogy ne legyünk bérrabszolgák, ez egy fontos dolog. Szóval nem végeznek az emberek lemondásokat, de ezeknek a lemondásoknak a célja az nem jó irányba megy. Áldozatokat mutatnak be. Hogyan mutatnak be áldozatokat emberek mai világban? Milyen áldozatokat mutatnak be?
Tudnak apró tapásságát.
Az majd lesz az adományozás. Hát végül az is egy áldozat. De most ezen én is így elgondolkoztam, szóval most nem fogom tudni a választ, csak gondolkozunk együtt, hogy milyen áldozatokat végeznek a Kaliugában.
Tanasztikus életben, a Bhagavad Gita írja, hogy fájdalommal, szenvedéssel járnak, és nem összhangban vannak a kritikus írásokkal.
Tudtok mondani egy konkrét?
Amik az inkább lehet, hogy inkább vezeklés, de ahol azt hiszem a Húsvét szigeteken van, hogy minden, hogy valamilyen ilyen helyen, azt hiszem, hogy ott, hogy mindig Húsvétkor, keresztre feszítetik magukat az emberek páran, hogy átéljék Jézusnak a szenvedéseit. És akkor tehát, hogy rendesen szöggel minden, és akkor és van, aki már tudom, hogy minden három évben, minden évben csinálja, és hogy ez tök jól van.
Hát szerintem itt a fesztiválon is láttunk, hogy mondjuk ilyen tudatmódosító szereket használnak azért, hogy valamiféle spiritualitást kapjanak az életükbe, vagy igazából ez is egyfajta áldozat, hogy összegyűlnek, ott mindenki így egyfajta tehát rituális
tevékenységet
próbál végezni, ami
mondjuk
össze van kapcsolva ilyen
dolgokkal. Igen, ezek mind nagyon jó, igen. De ezeknek is szóval a célja, és az eredménye az nem jó. Ugye a védákat tanulmányoznak. Tanulmányozzák a mai világban védelmet? Tudom, ugye? Na.
Ami valamennyire, hogyha nagyon belemenjünk, szóval hogy a véd az, az tudás jelent, és abban minden beleszámít. Szóval, hogy azokat a részeit, amik az érzéki elégítéssel összefüggenek, azokat igen. Szóval mondjuk az építészet az véda, vagy mindezek. Szóval, hát szelektálják elég rendesen.
A kicsit a
kérdéssel szerint a kalmaszutra, hogy leginkább kellene tanulni ezen az emberek, hiszen az szól az érzéki elégítésről, még arra is olyan most tovább, hogy még arra sem képesek, hogy azt tanulmányozzák. És most itt kapcsolódik ahhoz, amit ti mondtatok, hogy ezek a mai emberek még már arra sem képesek, hogy valami áldozatot hozzanak, még a tanulmányozó se. De semmilyen nyomás nem lehet rájönni.
Pifogyának mondható.
Szigorú fogadalmakat tesznek?
Hát van, akik tesznek, szóval nem tudom, hogy vannak olyan üzletemberek, vagy olyan menedzserek, akik tesznek szigorú, szóval jelent egy lemondott életet otthon, de annak is milyen célja.
Mikor tesznek az emberek fogadalmakat? Mi az a... hogy...
Igen. Lefogyok 5 kilót.
Igen, úgy fogadalmak, a szigorú fogadalmak, igen, nagyon szigorú fogadalmak, igen. Húra részeg vagyok most épp, úgy év van, jövőre felé fogom vinni, kb. Ilyen fogadalmak szoktak elhozni.
De az még mindig sok.
És adományhoznak?
Hát az van azért.
Igen. Hát ilyen szentimentális
érzelem. A parkolóban.
Szóval legtöbbször, hát ja, az az ideális, de a legtöbbször csak ilyen szentimentalizmus, hogy áldom neki, ha tudja megveszi a kis barát, legalább jobban érzi magát. Szóval még igazából rosszat teszel nekik, nem is. Mert még ha azt neki enni, az legalább nulla. Szóval, hogy az nem rossz, nem is jó, az úgy kell még megmarad nullán. De amikor direkt azért azt neki, hogy tudjon piát venni, akkor az még rossz is nekik, szóval, hogy...
Igen, ez az a fajta adományozás, ami ilyen, meg ami arról szól, hogy rólunk szól, szóval nem arról kell adományozni, hanem hogy én jó ember vagyok. Szóval én adok, én jó ember vagyok, és akkor úgy akkor le van tudva, hogy most csináltam valami jól. Szóval látszik, hogy itt hiranyagosik, amit akart, az úgy néz ki, hogy megtörtént. Szóval végezzetek mindenki, valaki így él. Aztán inkább nem a személyek kellett, tehát nem a személyek lettek elpusztítva, hanem inkább ezek az elvek, ezek a fontos elvek. És a Kali Yugában ezeknek már nyomát sem látjuk. És így akkor egyetlen egy dolog van, amivel szóval mi magunk sem tudunk csinálni igazán szigorúan. Szóval, hogyha megnézzük a saját életünket, világot tanulmányozunk, ki az, aki már olvasta a Simon Bhagavatam szerintem? És a Srimad Bhagavatam, az ugye még nem az egész szóval, hát a védáknak az eszenciája, de hogyha most azt mondja, hogy így fogalmazom, hogy a védákat tanulmányozok, akkor abban még jobban bele lehet menni. Szóval a védáknak a különféle ágaiban. Szóval, jó, akkor lemondásokat végzünk. Ki az, aki most Magyarországon, majd hány ember lakhat egy márvány templomban? Nem sokat tudunk. Szóval nagy lemondásokat még nem kell végeznünk, vagy nem is tudunk végezni. Aztán szigorú fogadalmakat teszünk. Szóval ez is úgy.
Ebben inkább nem megyünk.
Adományozunk. Ugye ezt mindig szoktam mondani Guru Maharaj, hogy hát neki úgy nincs. Ez volt már, hogy így említette, hogy azt az egyet sajnálja, hogy igazából, hát nem úgy sajnálja, hát ő nem függettől, de hogy kár, hogy nincs egy ilyen milliárdos tanítvány, aki a templomokat tudna építeni, mert ugye Guru Maharajnak hihetetlen tervei vannak, csak hát nem tudom neki annyi laksit adni, amivel ezt létre tudná hozni sajnos. Szóval nem tudunk igazából az adományozások is csekély, amit mi tudunk adományozni. Szóval láthatjuk, hogy a helyzetünk az nagyon szerencsétlen itt a Kali Yugában, de ahogy itt a végén mondja Srila Prabhupád, szóval van egy agya, amit bárki tud végezni, nem kell hozzá pénz, nem kell hozzá nagy lemondás, kellene hozzá, még olyan tudása kell, tehát nem kell a védákat, a tudósainak mennünk ahhoz, hogy végezzük ezt a folyamatot, és ez a szakértői anyja. Szóval úgy énekelni mindenki tud, az eszközök azok így adottak, a hangszerelés az már előbb van építve mindenkiben, aztán persze azt lehet még fejleszteni, de szóval a szakértői anyját, hogyha végezzük, akkor akkor igazából elégedetté tudjuk tenni vele az Urat, és mi boldogok leszünk. Szóval ez a szankéta jogjának a csodálatos mi volta, amit ugye Sricsi Panyomal próbózott el, és ő a legkényesebb inkarnáció. Szóval ő látta az elesett helyzetét a világban, látta azt, hogy mi mennyire elesettek vagyunk, és akkor így a legeslegkönyebb folyamatot adta nekünk, hogy csak énekelni kell. Énekelni mindenki tud, van, aki nem szeret, nem mindenki tud. És akkor így vissza lehet menni Istenhez. Ha már itt a szankirtai anyjáról van szó, csak egy kis közérdekű közlemény, szembefejezem Leckni, hogy akkor jövő héten indul egy bizalmányokra, hétfőtől vasárnapig. És akkor majd vagy holnap után, még nem fix a dolog, akkor majd tartjuk egy ilyen kis istagosit, meg megintem, és akkor majd úgy mindenki megtudja, ki fog jönni, ki nem fog jönni, mit fog csinálni, egyébként mindenki fog jönni, legalábbis nem fog bakták közül, én úgy tudom, meg mindenki, sőt, még mások is. És akkor hát akkor lesz egy jó lehetőség arra, hogy gyakoroljuk a szakint anyagját, sőt lesznek lehetőségek lemondásra is, mert ugye ez a kis egyszerű földalagos történet lesz majd, elég életre próba fogunk lakni. Mondjuk ami a passzádamot illeti,
azért nem aggódok.
És akkor lehet lemondásokat végezni, áldozatot bemutatni, és akkor lehet ilyen fogadalmakat tenni, hogy akkor tényleg végig a harinába énekelni fogom a Hare Krisna valamat, tehát akármilyen fáradt leszek, akármilyen meleg lesz. Nagyon meleget mondanak egyébként, tudom, mert most volt egy héten, úgyhogy mindenki hozza magával.
Most leszem reggel vasárnap hétfőre, nagy vihar meg minden.
Igen.
És akkor utána kezdődik.
Vasárnap még úgy, hogy vasárnap csak leutazunk, ott elfutalik a szállás, és akkor hétfőtől kezdődik majd a történet. Először Egerben leszünk, az első nap az Egerben, és utána megyünk majd Miskolc, Gyöngyös, Sagunkaljának, az itt Marcika, és még egy Miskolc. És még egy Eger.
Azt kérdés.
És akkor így lesz majd a
Miskolciára.
Jó. Van valakinek egy rövid kérdése? Kettő hosszú. Köszönöm szépen. Nem találják, Sivatvány voltam ki. Sivatvány voltam ki.
Sivatvány voltam ki.
Sivatvány voltam ki.